Kedves testvérek, a Szentleckében, a mai második olvasmányban a korintusiakhoz írt egyik levélből Pál apostolnak a szavai szólnak felénk, Isten ajándékairól szólt második olvasmány, amit a hitoktató nő olvasott föl. Az Isten ajándékairól volt szó, amit mindegyikünk megkap. Ékes szólóan írta le a közösségben élők sokféle ajándékát, annak a kis közösségnek a sokféle ajándékát, amelyik akkor ott élt a Krisztus utáni évtizedekben, első évtizedekben a korintusi öböl partján. Egy kis plébániai gyülekezet volt, ez így is mondhatnám. Az Isten adja az ajándékokat a közösség tagjainak, írta Pál apostol igazából. Maga az Isten ad adományokat. Azt hangsúlyozta, hogy sokféle adományokat kapunk a Teremtőtől, úgy írta egészen pontosan, hogy mindezt egy és ugyanaz a lélek műveli, bármilyen adományt is kap az ember az ő élete során. Mindezt egy és ugyanaz a lélek műveli tetszése szerint osztva kinek. Ajándékok az Istentől, tehát erről szólt a Szentlecke. Ezt az egyház községet, ezt a plébániát Krisztus után 50 és 52 között az apostolok cselekedeteinek az írásából azt is tudjuk, hogy Priszkával és Akvilával ők egy házaspár voltak, velük együtt alapította Pál apostol. Ő hozta létre ezt az őskeresztény plébániát. És ez nem ment az akkor már ott lévő zsidó zsinagógiai közösséggel való konfliktus nélkül. Ott már zsidók is éltek, és konfliktust okozott ez. Egy új zsidó gyülekezet vélték a régiek, vélték a zsidók. Holott ez már egy krisztusi gyülekezet volt. Konfliktus volt. Továbbá a közösség, annak a plébániai közösségnek a sokszínűsége is, hát többféle ember volt ott együtt, még akkor is, hogyha az még csak egy maroknyi kis közösség volt, többféle ember volt ott együtt, kihívást jelentett ez az ottani első keresztények együttélése tekintetében is. És Pál apostol akkor, amikor levelében az Istennek azokat az ajándékait emlegette, amelyek révén a közösség minden egyes tagjában az egyetlen lélek működik, munkálkodik, valójában a közösség javára akarta egységesíteni a tagokban meglévő különféle ajándékokat és képességeket. Úgy gondolta, hogy bármennyire is különböző ajándékokat kaptak a közösségnek, annak a plébániának a tagjai, joguk van ezeknek a különféle képességeknek és ezeknek a különféle adottságoknak együtt élniük, együtt lenniük, egymás mellett létezniük. Sőt, kell is, hogy ott létezzenek, legyenek ezek a különféle megajándékozottságok, képességek egymás mellett, mert ezek gazdagítják egymást. Tudnilik az ajándékok, ami ott van, kiben, mindig másként adott esetben. Hogy miért? Miért hangsúlyozta ezt Pál apostol? Mert csak ha ott vannak ezek a különféle képességek, tehetségek egymás mellett, csak így tudják egymást kiegészíteni. Mindegyikre szükség van. Mindig azt gondoljuk, hogy a magunk képességei, a magunk tehetségei, azok számítanak, azok a fontosak és azok az igaziak. Holott ezek a képességek, ezek a megajándékozottságok nagyon sokszor, ugye, mint a házasságban is, kiegészítik egymást. Más tud a feleség. Más képességei vannak a férjnek. Hát mi lenne a kettővel egymás nélkül? Kiegészítik egymást. A régi görög legenda szerint az istenek annak idején a férfit és a nőt egy létezőnek teremtették meg, úgy hívták ezt a létezőt görög szóval, hogy androgyn. És aztán ez az egynek teremtett férfi és nő, az egy létezőnek teremtett férfi és nő annyira boldog volt, hogy az Olimposz istenei megirigyelték a régi görög legenda szerint. Boldogabb volt már ez a létező, az androgyn, mint maga az istenek ott fönt az Olimposz hegyén. Megirigyelték, és ketté hasították az androgynt. És azt mondja a régi görög mítosz, így olvashatjuk ma is, hogyha az ember előveszi akár Robert Gravesnek Görög mítoszok című történetét, könyvét, hogy azóta keresi egymást a férfi és a nő. Kedves testvérek, kiegészítjük egymást. Konfliktus volt az első korintusi egyházközségben, és Pál apostol arra hívta föl a figyelmet, hogy nem megy egymás nélkül. Hogy az egyházközség tagjai azok gazdagíthatják egymást, kiegészíthetik egymást. Ne értékeljük le a másikat. Ne gondoljuk azt, hogy a másik semmire való. Vagy hogy semmire se jó. Mert mindenki való valamire. A sok színűségnek ez az összefonódása egy nem sejtett erőt tud adni a közösségnek, hogy különfélék vagyunk mi is itt ebben az egyházközségben. Ez erőt tud adni egy közösségnek. Ezt akarta elmondani Pál apostol. Úgy tűnt akkoriban, hogy szétszakad a tagok eltérő adottságai és véleményei miatt az a közösség. Ott vagyunk a dolgok legelején, és egy konfliktus. Békétlenkednek egymás között. Pál azonban mit csinál ekkor? Ügyesen, és nagyon ügyes a Pál apostol, a fókuszt, az egyházközség tagjai figyelmének a fókuszát ügyesen az ajándékok eredetére irányította. Hogy észrevegyék a tagok azt is, hogy mennyire szeret az Isten, és hogy mennyire kegyelmes az ő ajándékaival. Így tudta egyesíteni ezeket a különféle álláspontokat, és így tudta a közösséget megerősíteni is. Istentől kapott mindenki mindent. Azt, ami az ő tulajdonsága, azt, ami az ő képessége, az ő ajándéka. Megbecsülendő, mert az Istentől kaptuk. És az Istentől kapta a másik is, akkor megbecsülésre méltó. Még akkor is, hogyha nem ugyanolyan a képessége, mint az enyém. Tiszteletre méltó. És tisztelni kell. És szeretni is szabad. Arra bátorította őket, hogy legyenek egységben, és váljanak egy igazi helyi gyülekezetté. Ajándék. Ezt úgy mondták akkoriban, Pál apostol görög nyelven beszélt, görög nyelven írt. Az ajándékot úgy hívták görög nyelven, hogy karizma. Ami azt jelenti, hogy szó szerint kegyelmi ajándék, vagy még inkább úgy lehet lefordítani, hogy jó szándékkal adott ajándék. Ami zsidó-keresztény hagyományunkban valami olyasmit jelent, amit az embereknek az Isten ad. A karizma szó azt az isteni jóindulatot hangsúlyozza, ami az ajándéknak igazából mindig a lényege. Isten olyan nagyon különböző képességekkel és tulajdonságokkal ajándékozott meg bennünket, amelyek révén rajtunk keresztül munkálkodni tud. Az ajándékok, amiket kaptunk, a képességek, a tehetségeink, amiket kaptunk, ami hitünk szerint, ami vallásunk szerint, azok alkalmak arra, hogy rajtunk keresztül, a mi tehetségeinken keresztül, a másik tehetségén is keresztül, a másik sajátos tehetségén keresztül is megnyilvánuljon a Teremtő. Szent Edith Stein Dachauban a II. Világháború idején meggyilkolt kiváló filozófus nő, apáca volt már akkor, úgy írta ezt, hogy olyannak kell lenned, mint egy ablak, amelyen keresztül az Isten jósága fölragyog a világban. Olyannak kellene lennünk a tehetségeinkkel ma is, a képességeinkkel ma is. Ezeken a képességeken keresztül az Istennek a jósága, mint egy ablakon keresztül, mi vagyunk az ablak, ráragyoghasson erre a világra. Hogy az Isten szeretete ráragyoghasson erre a világra. Hogy az Isten szeretete ragyoghasson rá erre a világra. De jó, hogy ilyen ablakok lehetünk, kedves testvérek. Mert ez azt jelenti, hogy értelme van a létezésünknek, értelme van az életünknek. Van értelme az erőfeszítéseinknek. Ablaknak lenni, amilyen keresztül Isten jósága a világba ragyog. Mondta ezt Edistein, akkor is jártam ott Dachauban, azon a helyen, ahol aztán meghalt. És hoztam magammal egy gyertyát. Apácák kolostora van ott, ilyen kontemplatív apácáknak a kolostora, régi koncentrációs tábor mellett, és egy ajándék volt, és egy gyertyát hoztam onnan magammal, egy fölirat Edisteinnek egy mondata, német mondat, amikor a legnagyobb a sötétség, hidd, akkor ragyog föl leginkább a Krisztusnak a világossága. Amikor a legnagyobb a sötétség, még ott is hitte, hogy az Isten ott is meg tud szólalni. És lám-lám, eltelt azóta több mint 70 esztendő, és most is idézem, mert most is olyan sokszor hiányzik a remény. Nem volt fölösleges ilyen értelemben se az ő akkori mondata, amit ezek a jó apácák erre a viaszgyertyára németül fölírtak. Olyannak kell lenned, mint egy ablak, amelyen keresztül Isten jósága a világba ragyog. Az ilyen pillanatokban és helyzetekben már nem a cselekvő személyen van a hangsúly, Isten világossága a világba ragyog, nem a cselekvő személyen van a hangsúly, hanem az Istenen van a hangsúly. Az Isten nagyszerűségén van a hangsúly. Az ő szeretete válik tapasztalhatóvá, érezhetővé és láthatóvá. Ez viszont megköveteli azt, hogy képesek legyünk, ugye alázatosak lenni, nyitottnak lenni. Az Istennek mindenkiben mindig ott munkáló szent erejére. Az önmagamban munkáló erejére és a másikban munkáló erejére is nyitottnak lenni. Ez alázatosságot kíván. A mai embertől is, amelyik annyira önös módon tud gondolkodni, hogy csak én, az én igazságom, az én gondolataim, az én életstílusom, az én meglátásaim, holott az Isten mindenki tehetségében föl tud ragyogni, és föl is akar ragyogni. Ez egy bátorítás is azoknak, akik olykor túlságosan is csendesek és visszahúzódóak, ugye, mert még nem merik megmutatni a tehetségüket. Ilyenek is sokan vannak a világban, nem merik megmutatni magukat. És nem merik a többiek javára kamatoztatni se sokszor a tehetségüket. Ez egy bátorítás Pál apostolnak az igéje, amit a korintusiaknak az írt, hogy merd megmutatni magadat, mert te is kaptál talentumokat. De az ő sorai emlékeztetés azoknak is, akik néha meg túl hangosak, vagy akik kicsit gyakran helyezik magukat előtérbe, hogy várj csak, hát a másiknak is van mondani valója, a másik élete is egy Istentől származó üzenet, nem csak a tiéd. Még akkor is, hogyha neked nem konform, momentán nem tetszik, akkor is egy neked szóló üzenet lehet. Minden tehetségünk, igazi tehetségünk az Istentől való. Észre szabad vennünk, kedves testvérek, hogy mindannyian kaptunk, sőt, hogy mindannyian különleges ajándékokat kaptunk. Mindenki egyedi. És Istennek mindegyikünkre vonatkozóan volt egy ötlete. Mindegyikünkre vonatkozóan van az Istennek ötlete. Mindegyikünk számára kigondolt egy olyan életfeladatot, amelyre meg vagyunk hívva. De mire is? Ez az igazi kérdés, hogy mire vagyok meghívva? Honnan tudhatom, hogy mire vagyok meghívva? Én azt gondolom, hogy azt, hogy mire vagyok meghívva, mire vagyunk meghívva, azt mindig azok a tevékenységek jelzik, amelyekbe úgy igazán bele tudunk feledkezni. Ha nem tévedek, és azt hiszem, ebben nem tévedek. Az, ami igazi életfeladatunk, amit annyira szívesen csinálunk, amiről bele tudunk feledkezni, amiben úgy bele tudunk feledkezni, hogy szinte elveszítjük, még így mondanám, még olykor az időérzékünket is. Mint az a jó történész, aki éppen kutat, és olvas, és gyűjti az adatokat, és rányítják az ajtót, akkor szinte összerezzen, mert ott volt egy egész másik világban, amiben olyan jól és olyan nagyszerűen érezte magát. Hát az az igazi életfeladat. Amikor úgy múlik el a nap, hogy szinte észre se veszem, mert úgy élvezem azt, amit csinálok, hogy szinte az a 8 órás munkaidő egy pillanat. Amikor még az időérzékét is elfeszíti az ember, ezek azok a tevékenységek, amelyek közben úgymond, így mondják ezt az okos lélektanászok, egy olyan áramlásban vagyunk. És bár sokszor nem egyszerű a feladat, mégis olyan könnyűnek tűnik. Amikor egyszerűen csak örülünk, hogy benne lehetünk. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne küzdeni való közben. Hogy ne kellene erőfeszítéseket tenni. Ennek érdekében, dehogy nem, és még milyeneket. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene az adottságaink kibontakoztatásáért és fejlesztéséért közben fáradoznunk is. De az ügy iránti szenvedély alapvetően azért úgy vélem, ha van szenvedélyünk valami vonatkozásában, az mégis jól jelzi a helyes irányt, hogy jó úton vagyok. Kedves testvérek, azzal fejezem be, hogy 4 hét se telt el mi karácsony óta, karácsonyfáink alatt csomagoló papírban ott voltak szépen a mi ajándékaink. Ma ezeket az ajándékokat Pál apostol levele nyomán egy kicsit jelképesen is szabad fölfognunk, mert bennünk még olykor sokszor rejtetten bennünk mi magunkban is vannak még föl nem fedezett és mégis meglevő Istentől kapott ajándékok, amelyeket még nem csomagoltunk ki. Meglévő tehetségek, képességek. Vajon valóban kibontottuk már, ezzel a kérdéssel zárom, valóban kibontottuk már a mi Istentől kapott tulajdonképpeni ajándék csomagjainkat?
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.